Solyom László az emberi jogok fontosságáról beszélt George Bushsal, a miniszterelnök felvetette a vízum kérdést. Ahol az elnök konvoja elhaladt, megállt az élet és a forgalom, fél órás dugók voltak a fővárosban délután, is ezzel kell számolni. Minden baromfitartót kártalanítanak, akinek elpusztították az állatállományát, 630 ezer szárnyas töltek már le. Európában túl kevés bort isznak, de sokat termelnek, az Unió ötödével csökkenteni a termőterületet. Ez a Magyar Televízió híradója, délben jó napot kívánok! Az emberi jogok fontosságát hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök az amerikai elnökkel folytatott megbeszélésén. Solyom László meglehetősen határozottan a sajtó nyilvánossága előtt azt mondta George Bushnak, hogy a terrorizmus elleni harc is csak akkor lehet sikeres, ha mindenki betartja a nemzetközi jog szabályait és tiszteletben tartja az emberi jogokat. Az amerikai elnök és felesége Laura asszonya szinte hermetikusan lezárt utcákon reggel először az amerikai nagykövetségre ment, majd a Sándor palotánál fogadta őket Solyom László köztársasági elnök és felesége.
George Bush a tervezetnél valamivel korábban 9:45-kor érkezett a Sándor palotába. Hosszú percekig tartó várakozás után szállt csak ki az autóból. Solyom László köztársasági elnökkel közösen hallgatták meg az amerikai és a magyar himnuszt, majd elvonultak a díszszázad előtt. Az eredeti tervek szerint a két elnök a Sándor palota erkélyén állt volna ki közös fotózásra. Ezt azonban az amerikai elnök biztonsági emberei veszélyesnek találták, így végül a tükörteremben készült a közös fotó. A hivatalos tárgyalást megelőzően a két elnök a sajtó nyilvánossága előtt már megkezdte a megbeszélést. Solyom László kiemelte a két állam közötti szövetséget, de hangsúlyozta, a demokráciában, a terrorizmus elleni harcban sem sérülhetnek az emberi jogok.
Meggyőződésem, hogy a mostani közös feladatunk, a terrorizmus elleni harc is csak akkor lehet sikeres, hogyha minden lépésben betartjuk a nemzetközi jognak a szabályait, és az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.
Solyom László jelezte, hogy a négy szem közti megbeszélésen szóba hozza a vízum kérdést is. George Bush a nyilvánosság előtt nem reagálta a magyar államfő felvetéseire. Köszöntőjében az Egyesült Államok és Magyarország barátságát hangsúlyozta.
Magammal hoztam ezrek és ezrek üdvözletét az Egyesült Államokból, az amerikai magyarok üdvözletét, és annak a népnek az üdvözletét, amely nagy tisztelettel néz önökre. És nagyon büszke azért, amiért megteszik mindazt a nehéz munkát, amely nélkülözhetetlen a demokrácia építésében.
A négy szem közti megbeszélésről egyelőre nem szivárgott információ.
A Sándor palotából 11 óra előtt 20 perccel érkezett George Bush elnöki limuzinja az Országház elé. A főbejáratnál Gyurcsány Ferenc és felesége Dobrev Klára fogadta az amerikai elnöki párt, majd az épületbe kísérték őket. Ezután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bemutatta George Bush amerikai elnöknek és feleségének az Országház kupola termében lévő koronázási ékszereket. Gyurcsány Ferenc és George Bush mintegy 3/4 órát tárgyalt az Országház vadásztermében. A miniszterelnök a megbeszélést követően azt hangsúlyozta, hogy vannak nyitott kérdések, vannak kihívások és megoldandó feladatok. A miniszterelnök kiemelte, európai országként a legfontosabbnak azt tartja, hogy számoljunk le azzal a téves értelmezéssel, miszerint Európa képviseli a moralitást és az Egyesült Államok a hatékonyságot.
Európai országként a legfontosabbnak azt gondolom, hogy számoljunk le azzal a téves értelmezéssel, hogy Európa képviseli a moralitást, és az Egyesült Államok pedig képviseli a hatékonyságot és az erőt.
Az amerikai elnök a magyar miniszterelnöknek is megismételte, hogy kiváló a kapcsolat a két ország, valamint közte és a magyar miniszterelnök között. George Bush szerint ezt az is bizonyítja, hogy Gyurcsány Ferenc nem habozott kényes témákat, köztük a vízum kérdést szóba hozni a megbeszélésen. Ezt a kérdést azonban, mint Bush elnök mondta, nem lehet egyik napról a másikra rendezni.
Én megértem, ez egy komoly téma. És most már egy térképet jutottunk, hogy ezt people of your good country will understand that you're doing your best, and I'm doing my best to meet U.S. laws, and you're doing your best to get everything that you
És hogy az önök népe is meg fogja érteni, hogy a mi törvényeinknek eleget kell tenni, és ugyanakkor azt is a miniszterelnökről a magyar nép érdekeit képviselhetek itt ebben is.
Az amerikai elnök találkozott Szili Katalinnal, az országgyűlés elnökével, és rövid megbeszélésüket a parlamenti ülésteremben a gyorsírók asztalánál tartották. George Bush ezután a parlamenti pártok elnökeivel találkozott. És találkozik, most is tart még a megbeszélés. Kilométeres kocsi sorok és félórás dugók, ez jellemezte a fővárost délelőtt. Az amerikai elnök autókonvojának útvonalát ugyanis teljesen lezárta a rendőrség. Reggel 7 órától nem lehetett közlekedni az Erzsébet tér és a Vár között, lezárták a Lánchidat és a budai rakparton is megállították a forgalmat, amíg az elnöki kocsisor áthaladt a hídon. A metrópótló buszok és más útvonalon jártak. Ezeken a területeken a gyalogosok sem közlekedhettek. Délután 2 órától 5 óráig az Erzsébet tértől a Citadella felé vezető utakon lehet számítani útlezárásokra.
Az amerikai elnök látogatását meglehetősen nehezen viselte a város a délelőtti órákban, ahol mi jártunk reggel a Nagykörúton, a Margit hídon és a budai rakparton kilométer hosszú sorok álltak. Az emberek feszültek voltak és türelmetlenek, hiszen sokszor fél órát kellett állniuk a dugóban. A Clark Ádám térre 10 órától az Amnesty International szervezett tüntetés, de valószínűleg a közlekedési nehézségek miatt később értek oda, így az elnöki konvoj helyett már csak az újságírók és a rendőrök várták őket, akik igazoltatták is őket. Az amerikai elnök konvojának útját helikopterek kísérik, így gyakorlatilag a város bármelyik részéből lehet látni, hogy pontosan hol tartózkodik az elnök. Adásunkkor egy időben már a parlamentben tárgyal, ezután pedig a Citadellára megy fel az amerikai elnök.
Most kaptuk a hírt, és ezt az ORFK szóvivője is megerősítette, tehát az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője is megerősítette, hogy az amerikai nagykövetséghez érkezett egy telefonhívás, amelyen ismeretlen férfi bomba fenyegetéssel fenyegetőzött. A Citadellán az amerikai elnök a tervek szerint délután nem sokkal 5 óra előtt mond beszédet, amelyet a CNN amerikai hírtelevízió élőben közvetít. A beszédet természetesen nyugodtan mondhatjuk, egész Európa figyel. Elképzelhető ugyanis, hogy Bush Budapestről üzen a közösségnek, hiszen a várakozásokkal ellentétben a bécsi Egyesült Államok Európai Unió csúcs találkozón szinte csak Európán kívüli kérdésekről volt szó.
Kora délután George Bush és felesége Laura Bush virágot helyez el a Kossuth téren az 1956-os forradalom áldozatainak emlékművénél. Kisebb szünet után délután 3:45-kor beszédet mond majd a Citadellán az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatáról. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mit mond az amerikai elnök, de minden tagállamban várják a budapesti mondatokat. Az is elképzelhető, hogy az egész közösségi politikát érintő üzenetet fogalmaz meg délután Bush. A bécsi konferencián ugyanis semmilyen fontos bejelentés nem volt. A CNN a város panorámáját maximálisan kihasználó televíziós közvetítést ad, és az élő adást az Egyesült Államokban is lehet majd látni. Bush tárgyalásai alatt az amerikai elnök feleségét először Sólyom Erzsébet, a magyar köztársaság elnök felesége fogadja, majd találkozik Dobrev Klárával is. Gyurcsány Ferenc felesége és a First Lady az emlőrák ellen küzdő civil szervezetek képviselőivel találkozik majd. Ezután egy bölcsődét is felkeresnek.
Több tüntetést is szerveztek az amerikai elnök látogatása miatt a fővárosban. Az Amnesty International magyarországi szervezete, ahogy már említettük, a Guantanamo-i fogolytábor bezárását követelte a Clark Ádám téren. A Baumax szövetkezet károsultjai az amerikai nagykövetség előtt demonstráltak. Azt állítják, az Egyesült Államokból irányítják azt a fehér galléros bűnözést, amely lehetővé tette, hogy pénzük állami felügyelet mellett eltűnjön. A Baumax ügyben egyébként 2 hete tett vádemelési javaslatot a rendőrség csalás és más a vagyon elleni bűncselekmények miatt. A szövetkezet több mint 10 000 kisbefektetője kamatokkal együtt összesen 40 milliárd forintot követel. Bushról azt mondják, hogy keményebb fából faragták, mint az apját. Ő már eleve arra készült, hogy annyiszor lesz elnök, ahányszor csak az amerikai alkotmány szerint egymás után lehet, vagyis 2-szer. Ez sikerült is neki. Egyes elemzők azt mondják, hogy időnként szembe megy a világgal, és mindennél előbbre tartja az amerikai érdekeket. Például ilyen a környezetvédelem, amennél fontosabbnak tartja az amerikai acéllobbi érdekeit.
Két hét múlva 60 éves lesz George Bush, aki az Egyesült Államok egyik legnagyobb politikusi dinasztiájának a sarja. Bush történészi és közgazdasági diplomát szerzett, majd a texasi gárdában őrnagyként szolgált, később olajipari vállalkozó volt. Az ő neve is felmerült egy az amerikai gazdaságot megrázó könyvelési botrány sorozatban, ellene azonban nem indult jogi eljárás. 31 évesen megnősült, majd lányikrei születtek. 1978-ban lépett először a politikai porondra, akkor a kongresszusi képviselőválasztáson veszített demokrata ellenfelével szemben. Egy évvel később a kezdődő olajválság súlyos csapást mért vállalkozásaira. Politikusi pályafutása ekkor már felfelé ívelt, apja elnökválasztási kampányában is jelentős szerepet vállalt. 1994-ben Texas kormányzójává választották, 1998-ban megismételte győzelmét. Eközben nem feledkezett meg kedvenc hobbijáról sem. Megvásárolta a Texas Rangers baseball csapatot. 2000-ben az elnök választáson csekély szavazat többséggel győzött Al Gore-ral szemben, és az Egyesült Államok 43. elnökének választották. Sokan apjához hasonlították, de később bebizonyosodott, hogy George Bush apjával ellentétben sokat szerepel és keménykezűségét hangoztatja kabinetben. Erre szüksége is van, ahogy az Al-Qaida 2001. szeptember 11-én eltérített repülőgépekkel lerombolta a világkereskedelmi központ két toronyépületét, és egy másik gép a Pentagonba csapódott, Bush azonnal terrorizmus elleni harcot hirdetett. Bush a harci egyében először Afganisztánban indított háborút, majd Irakot is megtámadta. Bár sokan támadták az egyre súlyosbodó államháztartási hiány és a vitatott iraki invázió miatt, két évvel ezelőtt ismételt, 3,6 millió voksal többet kapott, mint John Kerry szenátor, ő maradt az elnök. Az amerikai tengerészgyalogosok iraki visszaélései, az elhúzódó háború, a különféle lehallgatási botrányok, valamint a Katrina hurrikán után kialakult káosz miatt óriásit esett a támogatottsága. A két héttel ezelőtti mélypontról valamelyest javult megítélése, miután Irakban megölték az Al-Qaida iraki vezetőjét, Abu Musab az-Zarqawit. Külpolitikája támadó, Washington elnöksége óta híres diplomáciai kirohanásairól, konzervatív szemléletéről. A kemény diplomáciai irányvonalat Condoleezza Rice biztonsági tanácsadó külügyminiszterré kinevezése is erősítette.
Adásunk előtt nem sokkal ismertette a borpiac megreformálására vonatkozó terveit az Európai Bizottság. A testület szerint Európában egyre kevesebb bort isznak, viszont egyre többet termelnek, ez pedig nem tartható. A bizottság ezért radikális lépésekre készül, amelyekkel a termőterület uniós szinten akár 20%-kal is csökkenne. A legnagyobb bortermelő tagállamok már most tiltakoznak.
Európa egyre kevesebb bort fogyaszt és egyre többet importál. Ez az oka annak, hogy mostanra az unió borágazata túltermelési válságba került. Brüsszel évente 500 milliárd eurót fizet ki csak a felesleg lepárlásának támogatására. Az Európai Bizottság szerint ez így nem mehet tovább, hiszen az európai bor nem képes versenyezni a dél-amerikai, dél-afrikai, ausztrál és kaliforniai borokkal. A javaslat megszüntetne minden nemű piaci támogatást, és mintegy 400 ezer hektárral csökkenteni a termőterületet. A kivágott tőkékért kárpótolná a gazdákat, és arra ösztönözné őket, hogy szőlő helyett más termeljenek. A tervezetet a mezőgazdasági biztos délelőtt ismertette az Európai Parlament Agrárbizottságával, ahol a képviselők, főleg a franciák, az olaszok és a spanyolok nem fogadták kitörő örömmel. A borreformot nem lesz tehát könnyű elfogadtatni a tagállamokkal, de a bizottság optimista. A javaslat év végén kerül a 25 agrárminiszter elé, és a mezőgazdasági biztos szerint egy éven belül létrejöhet róla a megállapodás. A reform hatásait ebben az esetben 2008-ban már érezni lehetne.
Az országos főállatorvos Kecskeméten ismét megerősítette, hogy minden baromfitartót kártalanítanak, akinek a teljes állatállományát elpusztították a madárinfluenza magyarországi felbukkanása miatt. Eddig 15 telepen összesen 630 ezer jószágot pusztítottak el.
Másfél hónapja találták meg az első fertőzött szárnyasokat Bács-Kiskun megyében. Azóta folyamatosan írtják az állatokat a térségben. Süt Miklós országos főállatorvos Kecskeméten kijelentette. Járványügyi szempontból jó döntést hoztak azzal, hogy már a tünetek jelentkezésekor megkezdték a jószágok kiírtását. A betegség ugyanis gyors lefolyású és rendkívül fertőző. Süt Miklós a tenyésztők előtt elmondta, gyorsabbnak kellett lenniük a vírusnál, mert a járvány csak így volt megfékezhető. A gazdák kérdéseire válaszolva megerősítette, akinek minden állatát elpusztították, a 100%-os kártérítést kap. A megfigyelési körzetből egyébként korlátozások mellett továbbra is lehet jószágokat szállítani, de azokat a levágás után csak belföldön lehet értékesíteni.
Továbbra is stabil Toller László pécsi polgármester állapota, aki sofőrjével együtt hétfőn szenvedett súlyos autóbalesetet. A polgármestert a pécsi idegsebészeti klinikán kezelik, folyamatosan altatják. A város közgyűlése délelőtt úgy döntött, hogy Kunst Márta alpolgármester helyettesíti felépüléséig Toller Lászlót, de a három alpolgármester továbbra is az eredeti felosztás szerint látja el feladatait. Először találkozott Ehud Olmert izraeli kormányfő és Mahmoud Abbas palesztin elnök azóta, hogy tavasszal új kormány alakult Izraelben. A két politikust a jordániai király hívta meg Petrába, ahol a világ 25 Nobel-díjasa és 30 más nemzetközileg ismert személyiség tanácskozik a Veszélyben a világ elnevezésű konferencián. Az izraeli és a palesztin vezetők hivatalos megbeszélést nem tartottak.
Ez a palesztin elnök és az izraeli kormányfő első készfogása, amióta a Kadima párt vezetője Ehud Olmert kormányt alakított. Ennél nagyobb eredményre azonban nem is számított senki, hiszen a két vezető nem tervezett hivatalos megbeszélést a petrai eseményre. Palesztin források szerint felmerült, hogy két héten belül csúcs találkozót tart Abbas és Olmert. Simon Peres miniszterelnök helyettes azonban úgy vélte, hogy előbb a palesztin belső ellentéteket kell rendezni a kormányzó Hamas és az elnök irányítása alatt álló Fatah mozgalom között. Izrael közben újabb rakétát lőtt ki a gázai övezetre. A légierő egy autót vett célba, amelyben állítólag palesztin szélsőségesek utaztak. A kocsi helyett azonban egy házat találtak el. Két palesztin asszony meghalt, 13-an köztük 6 gyermek és egy terhes asszony pedig megsebesült a támadásban. Szinte ugyanez a forgatókönyv zajlott le néhány napja, amikor Gázában egy autóra kilőtt rakéta 3 gyermeket megölt, 5-öt pedig megsebesített. Az izraeli légicsapásokban legalább 12 palesztin civil halt meg az elmúlt napokban. Izrael sajnálatát fejezte ki az ártatlan áldozatok miatt, de mint a külügyi szóvivő kifejtette, a hadsereg a támadásokkal saját állampolgárait akarja megvédeni azok ellen a szélsőségesek ellen, akik rendszeresen rakétákat lőnek ki Izrael területére.
Az iszlám szélsőségesek kivégzik a hétfőn Bagdadban túszulejtett 4 orosz diplomatát, legalábbis ezt jelentette be internetes honlapján az Al-Qaidához kötődő csoport, a Mujahidek konzultatív tanácsa. Miután Oroszország nem vonta ki csapatait Csecsenföldről, a szervezet erre 48 órás ultimátumot adott Moszkvának. Az orosz külügyi szóvivő azt hangsúlyozta, hogy az orosz nép soha nem viselt háborút az iszlám ellen. A szélsőséges szervezet erre úgy reagált, számukra nem értékes az orosz túszok élete, ezért kivégzik őket. Amerikai katonák Irakban fejbe lőttek egy mozgássérült férfit még áprilisban. A tengerész gyalogosokat most Kaliforniában állították bíróság elé azzal a váddal, hogy teljesen értelmetlenül gyilkolták meg a férfit, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat.
7 tengerész gyalogos és egy tengeri harcoló alakulat tagja áll egy kaliforniai hadbíróság előtt. Azzal gyanúsítják őket, hogy április 26-án meggyilkoltak egy fogyatékkal élő irakit egy Bagdad melletti kisfaluban. A vád ellenük gyilkosság. Otthonában közelről arcba lőtték az 52 éves mozgássérült férfit, majd kivonszolták a holttestet az út szélére, feje mellé törölközőt terítettek, kezébe pedig fegyvert tettek, hogy lelőtt merénylőnek tűnjön.
Ők mindannyian kiképzést kaptak arról, hogy jogilag mely cselekedetek megengedettek egy fegyveres konfliktusban. Ennek figyelembevételét el is várjuk mindenkitől.
Időközben egy másik tárgyalás is folyik, abban 24 iraki civil meggyilkolásával vádolnak amerikai katonákat.
Mégis szóba állnak egymással. Diplomáciai kapcsolatot létesít Montenegro és Szerbia. Az erről szóló dokumentumot Vuk Draskovics szerb és Miodrag Vlahovics montenegrói külügyminiszter írja alá ma Belgrádban. A szerbiai kormány csak egy hete ismerte el Montenegro önállóságát, hetekkel a függetlenségi népszavazás után és napokkal lemaradva több európai, ázsiai és tengeren túli ország mögött. Montenegróban május 21-én tartottak népszavazást, amelyen a függetlenségpárti tábor győzött. Az orosz média szabad működéséért tüntetett Moszkvában 500 ember. Az ellenzéki demonstráción az ellen tiltakoztak, hogy az orosz kormány szerintük egyszerűen megfojtja az orosz médiumokat, főleg a függetlennek kikiáltott televíziókat. A tüntetés szervezésében több ellenzéki politikai csoport is részt vett, mivel egybehangzó véleményük szerint nincs lehetőségük a kormánnyal ellentétes véleménynyilvánításra és a szereplésre. Súlytalanságban is végezhetnek majd kísérleteket abban a különleges laboratóriumban, amelyet uniós országok szakemberei építettek. A szerkezetet várhatóan 2007-ben juttatják fel a világűrbe. Az Európai űrhivatal ezzel a létesítménnyel segíti majd a nemzetközi űrállomás munkáját.
10 uniós tagállam, mintegy 40 vállalata működött együtt a Columbus laboratórium felállításában, amely 10 évig segíti majd a nemzetközi űrállomás munkáját.
Olyan ez, mintha építenél egy prototípust, először semmi sem működik rajta, illetve sok hiba jelentkezik. Semmi sem úgy megy, ahogy szeretnénk, de végül sikerül mindent megoldani, és ez az, amit büszkén mutatunk meg a világnak.
A laboratórium tulajdonképpen egy 4,5 méter széles, 7 méter hosszú, alumínium 50 ebből készült henger, 10 rekeszre osztva. Ezek egy részében a kutatók az űrrepülés emberi testre gyakorolt hosszú távú hatásait vizsgálják, a többiben pedig anyagtudományi kutatásokat végezhetnek. A Columbus felszínéhez további egységek csatlakoztathatók, amelyekkel tanulmányozhatják például a földi vulkanikus tevékenységeket. A laboratórium csaknem 900 millió euróból készült el.
A legtöbb gyerek azért hal meg Magyarországon, mert leesik a játszótéri játékokról és megsérül a feje. Az orvosok azt mondják, ezek a balesetek elkerülhetők lennének, csak hogy a játszóterek alig 10%-a felel meg a követelményeknek. A fenntartók a pénzhiányra hivatkoznak. Egy biztonságos játszótér ugyanis akár 15 millió forintba is kerülhet.
Játszótéri balesetnél szerzett koponyasérülés. Szakemberek szerint ez a leggyakoribb halálok a gyerekek esetében.
Ami igazából súlyos problémát okoz, az mindig a koponyasérülés, vagy hogyha ezzel társul még valami komolyabb belszervi sérülés is.
A pécsi gyerekklinikára naponta visznek be olyan gyereket, aki agyrázkódást, alkar, lábszár vagy combcsonttörést szenvedett játék közben.
Persze ez nem csak azért van, mert gyerekek nem vigyáznak, és ez velejárója a játéknak, hanem a játszótereink is nem Európa szintűek.
Egy játszótér akkor biztonságos, ha kevés olyan hely van, ahol a gyerek megsérülhet. A hinta körül például nem lehet olyan korlát, amire ráeshet és beverheti a fejét. A földön pedig beton helyett ütéscsillapító rétegre lenne szükség.
Itt olyan praktikus dolgokra kell gondolni, hogy a gyereknek az ujja ne tudjon beszorolni például a hinta láncába, vagy amikor lecsúszik a csúszdán, akkor ne álljon szák a lábába.
Ezeknek a feltételeknek a magyarországi játszótereknél 10-ből egy felel meg. Ennek oka a szakember szerint a pénzhiány. Egy biztonságos játszótéri eszköz akár 200 ezer forint is lehet. Így egy szabványnak megfelelő játszótér akár 15 millió forintba is kerülhet.
Közben már pohárköszöntők zajlanak a díszebéden, a parlamentben, a vadászteremben. Most láthatjuk a képen is, éppen Sólyom László köszönti a vendégeket, George Bush amerikai elnök és Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt láthatjuk a képen. Mindhárman felszólalnak majd, tehát Sólyom László köztársasági elnök kezdte, és várhatóan felszólal majd George Bush amerikai elnök, illetve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is. Most láthatjuk a pohárköszöntőt, ez előzi meg a díszebédet. Közben ahogyan az imént már említettem, bombariadó volt itt a Szabadság téren az Egyesült Államok nagykövetségénél. Egy ismeretlen férfi telefonált és bombával fenyegetőzött. Erről továbbiakban csak annyit tudunk, hogy a rendőrök megérkeztek a követség épületéhez és vizsgálják a bejelentést, illetve a telefonhívást. Továbbiak azonban egyelőre még nem tudunk. Közben láthatjuk, hogy George Bush mond pohárköszöntőt. Ugye korábban ő már megerősítette, és mind Sólyom László köztársasági elnöknek, mind pedig a magyar miniszterelnöknek megismételte, hogy kiváló a kapcsolat a két ország között, sőt közötte, és a magyar miniszterelnök között is. Nos, az ebéd után az 56-os emlékműhöz vonulnak majd a politikusok, ahol koszorúzni fognak. George Bush is elhelyez majd koszorút az 56-os áldozatok emlékére. Utána kisebb szünet következik a programjukban, és délután 3:45-kor mond beszédet az Egyesült Államok elnöke a Citadellán, várhatóan az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatáról. Pontosabbat erről egyelőre nem tudni, de az bizonyos, hogy a CNN élőben közvetíti majd a beszédet, és Európa szerte is minden tagállamban érdeklődéssel várják George Bush beszédét, hiszen a tegnapi bécsi Egyesült Államok Európai Unió csúcs találkozón gyakorlatilag csak unión kívüli kérdések kerültek elő, mint például az iráni atompolitika, érintettek ugye Guantanamo kérdését, de a vízumkérdést, az Európai Uniót rendkívüli mértékben és Magyarországot is érintő és érdeklő vízumkérdésről gyakorlatilag ott Bécsben nem volt szó. Így van. Folytatjuk. Délután az Extrában jelentkezünk majd további hírekkel 16:15-től. Építéstörténettel és életmódtörténettel is foglalkozik a legújabb kastélyos könyv. Az albumból a hajdani kastélyokban zajló életet is megismerheti az olvasó. Magyarországon 800 kastélyt tartanak számon, ezek közül 60-70 nagyon elhanyagolt állapotban van.
Magyarország legszebb kastélyai kerültek egy könyvbe. A kötet szerzője fontosnak tartotta, hogy saját maga készítse el a fotókat. Ennek oka, hogy bölcsész végzettségén túl filmrendezőként is dolgozott. Rajong a múltért, és úgy véli, hogy egy kastély nem csak épület, hanem egyfajta médium is, amely ontja magából a történelmi atmoszférát és a múlt emlékeit.
Fokozottan koncentrál az életmódra, tehát hogy a birtokos családok történetére, mindazokra, akik ebben a kastélyban éltek, megfordultak, mozogtak. Ez azért is fontos, mert a kastély nem egyszerűen birtokközpont volt akkoriban, hanem egy kulturális központ, tehát szervezője, éltetője a helybéli kulturális életnek.
A gyűjtés ötlete egy a klasszicizmus korában játszódó film helyszínének keresése közben pattant ki Podhorányi Zsolt fejéből. Több mint 3 éven át dolgozott 320 oldalas könyvén, amelyben 350 kép és illusztráció szerepel.
Én azt tartom a fő értékének, hogy mintegy elvarázsolva az embert, az olvasót, tulajdonképpen nem csak a puszta falakat, hanem azt az életet hozza ide hozzánk, belénk, ha úgy tetszik, amely egykor ezek között az épületek között lezajlott.
A könyv egyik szereplője a bemutatón is részt vett, és szívesen emlékezett vissza.
De a jelentőségük az volt, hogy ezek a kastélyok a uradalmat is szolgálták. Ugye óriási nagy uradalmoknak voltak a központja, tehát ott körülbelül úgy működött, mint ma egy nagy nemzetközi cég, amit ma multiknak neveznek.
A gróf szerint a jogi keretek tisztázása után az egykori tulajdonosok napjainkban is képesek lennének felvirágoztatni az elhanyagolt kastélyokat.
Ez volt a híradó délben, most nézzük át legfontosabb híreinket még egyszer. Sólyom László az emberi jogok fontosságáról beszélt George Bush-sal, Gyurcsány Ferenc felvetette a vízumkérdés ügyét. Ahol Bush konvoja elhaladt, megállt az élet és a forgalom, félórás dugók voltak a fővárosban, délután is ezzel kell számolni. Minden baromfi tartót kártalanítanak, akinek elpusztították az állatállományát, 630 000 szárnyas töltek már le. Európában túl kevés bort isznak, de sokat termelnek, az Unió 5 évvel csökkenteni a termőterületet. Most a szokásos sorrendben folytatódik a híróra, a sporthírekkel, körzeti híradókkal és Kárpáti krónikával jövünk. A Bush látogatás délutáni eseményeit pedig 4:45-től követhetik. A következő híradó Extrában Nika György várja majd önöket. Én megköszönöm a figyelmüket, szép délutánt kívánok!